Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az egyház által hálaadó vasárnapra kijelölt igeszakaszt úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 14. fejezet 8. versétől a következőképpen. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likauniai nyelven így kiáltottak: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapu elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság elé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyosság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, kedves gazdagok! Aki nagy figyelemmel hallgatta az oltár előtti igét, a bolond gazdag történetét, talán sejti, hogy miért használtam a gazdag megszólítást. Miért is lehettek ti gazdagok? Ez a példázat az Isten szerinti gazdagságra szeretné ösztönözni a hallgatóit, mert Jézus szerint nem az a gazdagság határoz meg minket hosszú távon, ami a vagyonunkat és a pénztárcánk vastagságát tükrözi, hanem az Isten szerinti gazdagság, mely nem saját magának gyűjt tartalékol és halmoz fel értelmetlen mennyiségű tárgyat, vagyont, hanem az, amely gondol a többi emberre, odafigyel a másikra és szükség esetén segítséget nyújt. Képes az önzetlenségre, képes a szeretetre, képes az adakozásra. És amilyen van, mindenét, pénzét, értékeit, képességeit erre is használja. Kedves jelenlévők, hiszem, hogy rátok is illik a gazdag megszólítás, hogy Isten szerint gazdagok vagytok, gazdagok lehettek, pontosabban az Isten szerinti gazdagság útjára léptetek. Ti, akik részt vettetek a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű programban, és akik beletettetek valamit ezekbe a roskadozó kosarakba, amik itt gyönyörűen tündökölnek az oltár előtt, tettetek egy jól látható lépést az Úristen felé, és egyúttal az embertársaitok felé is. Hálával van most tele a szívem, mindenek előtt az Úristennek vagyok hálás az elmúlt napokért, élményekért, eredményekért, áldásaiért. Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy minket is használ az ő terveinek és csodáinak megvalósításához. Szinte felfoghatatlan, ahogy egy-egy apró kéz munkája, néhány kimondott szó, gondolat, vagy éppen ének hogyan áll össze nála teljes egészé, és ezek hogyan érnek el az emberek szívéig, lelkéig, vagy éppen hogyan találkozik ember egy-egy ember aktuális szükségleteivel. Csodálatos, ahogyan Isten összeköti az emberi sorsokat. Hálás vagyok ennek az országos szervezésű program megálmodóinak, létrehozóinak és szervezőinek is, hogy összefogásra és önzetlenségre szólítják a fiatalokat. Köszönet illeti mindazokat is, akik itt helyben hozzájárultak ahhoz, hogy iskolánkban ez egy gyönyörű hagyomány legyen, és ezen az őszi hétvégén az osztályok közös munkája létrejöjjön, és azoknak is, akik előkészítik és koordinálják az eseményeket. S hálás vagyok értetek is, kedves diákok, tanárok és mindenki, aki az önkéntes munkából, vagy akár az adakozásból kivette a részét. Az elmúlt napokban nagy dolgok valósulhattak meg, melyek nélkületek, az összefogásotok nélkül nem történhetett volna meg, vagy csak egy-egy ember hosszú hetek, fáradtságos hónapok munkájaként valósult volna meg. Köszönöm nektek, hogy beleadtátok magatokat, képességeiteket, kezetek munkáját, és köszönöm nektek ezt a rengeteg adományt is. És azokért is hálás vagyok, akikkel találkozhatunk a megmozdulás során, és akiknek reményeink szerint segíteni tudunk valamilyen formában. Köszönöm azoknak, akik közülük eljöttek és megtisztelnek minket jelenlétével, és eljöttek a közös hálaadásra. Hatalmas csoda ebben részt venni, átélni a csodát, pontosabban csodákat, mert hiszem, hogyha körülnézünk, csodák apró nyomait látjuk, és emlékeit fedezhetjük fel. A mai igehirdetési alapigénk azt gondolom, hogy egy ajándék számunkra, mely szintén egy csodával kezdődik, és közel 2000 évre nyúl vissza. Ez a legelső gyülekezetek alapításának ideje, és a Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésének kezdeti évei. Pál apostol, aki hatalmas fordulatként élte meg életében a Jézus Krisztus követőjévé való válást, minden erejét és idejét arra szánta, hogy a többi embernek hirdetni tudja az evangéliumot, az életet jelentő evangéliumot, és Isten minden emberre kiterjedő szeretetéről, gondviseléséről adjon hírt. Változásra hívja ő a hallgatóit, itt pedig Pál apostol és az ő munkatársa Barnabás érkezik egy Lisztra nevű településre, ahol találkoznak egy a bibliai megfogalmazás szerint sánta emberrel. De azt is megtudjuk róla, hogy ez az ember nem csupán sánta, hanem sohasem tudott járni. Nem tudta használni a lábait. Hogy mi okozza a betegségét, az nem derül ki a szövegből. A történetben nem is ez a lényeges most. Ami azonban nyilvánvaló, hogy ez az ember egész életében ki volt szolgáltatva másoknak. Mert az, ami a legtöbb embernek természetes, hogy bármikor felálljon, kimenjen a lakásából, kilépjen a szabadba, és elmenjen akár boltba vagy iskolába, elmenjen a munkahelyére, neki ez nem adhatott meg. De még az otthonában való közlekedéshez is komoly erőfeszítéseket kellett tennie, vagy éppen segítséget kérni ahhoz, hogy akár csak kimenjen a mosdóba, vagy kimenjen a konyhába, hogy kenjen magának egy zsíros kenyeret, vagy a felöltözéshez, az ebédeléshez. Ezek az apróságok nekünk talán csak néhány másodpercünkbe telnek, neki azonban minden erejét össze kellett szedni ahhoz, hogy hosszú percek, vagy talán órák alatt elérje a legszükségesebb dolgokat. Talán segítő nélkül, segítség nélkül egyáltalán nem is tudott megmozdulni. Nagyon sok jó dologról kellett lemondani ennek az embernek a mozgásában való korlátozottsága miatt. Ma már a 21. században rengeteg segédeszköz könnyít valamelyest a hasonló helyzetben levő emberek mozgásában. Különböző egyre modernebb tolószékek és járókeretek vannak forgalomban. Ezek hatalmas segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a járni nem tudók is ki tudjanak mozdulni a lakásukból, bár azt gondolom, hogy közel sem olyan egyszerű az életük, mintha a saját lábukon juthatnának el egyik helyről a másikra. Azonban a bibliai időkben még nem álltak rendelkezésre ehhez hasonló gyógyászati segédeszközök. A legtöbben tudjátok, hogy van egy egyéves kisfiam, ő éppen most tanul járni. Néhány hónappal ezelőtt, amikor éppen mászni kezdett el, mászni tanult, Láttam rajta, hogy micsoda lelkesedéssel tölti el, és micsoda élmény számára az, hogy önállóan el tud jutni az egyik helyről a másikra. Kinézi magának a célpontot, és már nem kell síráshoz vagy egyéb eszközökhöz folyamodnia, hogy áttegyük, átvigyük valahova, közelebb vigyük a céljához, hanem önmaga el tud indulni, szépen használja a térdét, a lábait és a kezét ahhoz, hogy elérjen egyik helyről a másikra. Pillanatok alatt megy át így egyik szobából a másikba, és megszerzi magának mindazt, amit szeretne. Oda mászik, feláll, felmászik esetleg a kanapéra, feláll a polc mellé, kihúzza a fiókokat, és megszerzi, amit szeretne. A járni nem tudó embert a történetben Pál apostol meggyógyította. Amit pedig az Istentől kapott erő képesség nélkül nem tudott volna megtenni. És az sem elhanyagolható tényező, hogy a sánta embernek volt hite a gyógyulásához. Nem adta fel a reményt, vágyott a csodára, és vágyott arra, hogy neki is megadasson, ez a legtöbb embernek természetes dolog, hogy járni tudjon. A kutatás és az orvostudomány hatalmas fejlődéseken ment keresztül az utóbbi időben. Legtöbbször egy-egy betegség kapcsán már azt gondolja az ember, nincs is szükség Isten segítségére a bajban. Sokan úgy gondolkodnak, hogy a tudomány, az orvosok szakértelme pótolja azt, amit régen Istentől vártak az emberek. A csodák pedig sokszor végképp távol állnak a modern embertől. Valóban zseniális az orvostudomány fejlődése, és azt gondolom, hogy ez is valahogy Isten csodája, hogy erre képes lehet az ember. Új gyógymódokat, gyógyszereket fejlesztenek ki különböző betegségek kezelésében. Az elmúlt hetekben ismerhette meg Magyarország a Zolgensma nevű gyógyszert, melyel egy nagyon ritka betegséget, mégpedig a gerincvelői eredetű izomsorvadást, az úgynevezett SMA nevű betegséget lehet meggyógyítani. Ez a gyógyszer génterápiás kezelés képes a hibás gén kiavítására, de csupán 2 éves korig áll rendelkezésre ez a lehetőség. Ezáltal az addig izmaikat alig használni tudó betegeknek, kisgyermekeknek esélyük van a gyógyulásra, a teljes értékű életre. Esélye lehet a kis 2 évesnek, aki szíve szerint már régen birtokába vette volna körülötte levő világot, és kúszott, mászott volna, felállt, majd szaladt volna, de a lábai eddig nem mozogtak. Hogy képes legyen elkezdeni és használni a lábait. Megtanuljon járni, megtanuljon szaladni, hogy teljes értékű életet éljen. Micsoda csodálatos lehetőség, gondolná az ember. A tudomány lehetővé teszi ennek a súlyos, egyébként nem csak a mozgását korlátozó betegségnek a gyógyítását. A tudomány ezt megoldja. Itt már nincs szükség emberekre, más emberekre, itt már nincs szükség Istenre. Valóban, ne lenne szükség a csodára? Akik követtétek a sajtó híreit ezzel kapcsolatban, akik találkozhatok ezzel a történettel, azok tudják, hogy ez a kezelés a világ legdrágább gyógyszere. Nem kevesebb, mint 700 millió forintba kerül. Azt gondolom, hogy szinte nincs is az az ember, nincs az a család, aki képes volna saját erejéből kifizetni ezt a kezelést. De még egy jó anyagi körülmények között élő család összefogásával, barátok, rokonok bevonásával sem lehetne eredményt elérni. Talán már többeknek eszébe jutott a név, a kis Zente neve, akiről az elmúlt hetekben hallhattunk a tévében, rádióban, olvashattunk róla újságokban, Facebook oldalakon rengeteg hír jelent meg róla. Tudjátok, hogy édesanyja megpróbálkozott a lehetetlennel, hogy összegyűjti ezt az álomösszeget, a kezeléséhez szükséges 700 millió forintot. Többen adakozásra szólították először az ország leggazdagabb embereit, hogy sikerüljön elérni a célt. De emellett egy felhívásban valaki 1 millió embert kért arra, hogy csupán 700 forintot szálljon arra, hogy támogatja a kisfiú kezelését és gyógyulását. Az emberek megmozdultak, és sokan adakoztak saját lehetőségeikhez mérten. Mások licitet indítottak saját szeretett tárgyaikat kínálták eladásra, hogy a befolyó összegből támogassák ezt a kezelést. És hiszem, hogy csoda történt, kedves testvérek. Csoda történt, mert először is Isten az, aki segítette a kutatókat és orvosokat a gyógyszer kifejlesztésében. Másodszor pedig, mert rengeteg ember összefogott, hogy segítsen ennek a kisfiúnak megadni a lehetőséget a gyógyuláshoz, és lehetőséget arra, hogy valaha megtanulhasson járni. A pénz összegyűlt. És Zentét már a kezelésre készítik fel, zajlanak a vizsgálatok, zajlanak az előzetes munkálatok. Ez egy hatalmas csoda. És tudjátok, hogy ez nem egy egyedi eset. Nagyon sokan várnak a gyógyulásra, sokan küzdenek hasonló betegséggel is, és egy újabb licit is zajlik, egy újabb gyűjtés is Zente sorstársáért. Őt Leventének hívják, neki már csak 2 hete van arra, hogy összegyűjjön ez a felfoghatatlan összeg. Az ő szülei is bíznak abban, és kérik arra az Istent, hogy tegye meg újra a csodát velük is, hogy ők is átélhessék, hogy fiúkért összefognak az emberek, és hogy létrejöhet ez a kezelés. Visszatérve a történetünkhöz, a bibliai igeszakaszunkban, az emberek, akik látták a csodát, látták, hogy Pál apostol csodát tesz a beteg emberrel, aki nem tudott járni, isteníteni kezdték őket. Zeusnak és Hermésznek, görög isteneknek gondolták őket, és így első hallásra azt gondolhatnánk, hogy hát micsoda butaság ez, hogy isteneknek nézik, de aki ismeri a környezetet és ismeri ezt a helyet, az tudhatja, hogy tulajdonképpen ők nem gondolkoztak nagyon rosszul, nem közelítettek rosszul ez a kérdéshez, mert meglátták, hogy ez nem isteni, nem emberi erő munkája, hanem valami nagyobb erő van a háttérben. Mégis félreértették őket, mert nem ők maguk voltak az istenek, hanem a mindenható Isten, aki gondoskodik az emberről, gondoskodik a sok termésről, ami a kosarakba is belekerülhetett ma, aki gondoskodik a mi életünkről és táplálékunkról, ő az, aki megadta az erőt és a gyógyulás lehetőségét ennek az embernek. Így kérlek most benneteket, hogy Istennek adjunk hálát azért, hogy használ minket az ő csodájához, hogy Isten ad nekünk, hogy legyen mit továbbadnunk. Isten megáld bennünket, hogy tudjunk segíteni más embereknek. És arra kérlek benneteket, hogy nektek is legyen célotok az, hogy Isten szerint legyetek gazdagok. Hogy mindig tudjatok adni, és odafigyelni a körülöttetek levő emberek szükségeire. És észrevegyétek, hogy hogyan tudtok segíteni a másik embernek. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk! Hálásak vagyunk neked. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te gondoskodsz rólunk, és hogy van mit adnunk, van mit továbbadnunk. Köszönjük neked mindazt, amivel megajándékozol bennünket. Köszönjük az esőt, köszönjük a termést, köszönjük a szép időt, és köszönjük azt a sok élményt, amely az a mögöttünk álló napokban szerezhettünk. Kérünk minket, áldj meg, légy velünk, és áldj meg azokat is, akikhez a mi adományaink kerülnek. Amen.